Drága szeretett mennyei atyánk, Jézus nevében hálákat adunk neked. Hálákat adunk neked azért, hogy itt lehetünk, hogy összegyűlhettünk, hogy egy akaraton lehetünk veled, hogy te itt vagy közöttünk, itt vagy bennünk, és te velünk jössz mindenhova, ahova csak megyünk, Uram, mennyei atyánk. Köszönjük a te jóságodat, szeretetedet, a jó indulatodat, a könyörületességedet minden ember felett. Hálákat adunk neked, Uram, hogy a drága, szent, szeretett fiadat értünk adtad a keresztre. Feláldoztad őt, lemondtál róla azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Köszönjük, hogy a drága Jézus feláldozta az életét azért, hogy mi gyógyultak legyünk, az ő sebeiben gyógyulást nyertünk. Azért kínosztatott és verettetett, hogy nekünk örök egészségünk legyen a Jézus nevében. Köszönjük azt a hatalmas bőséget, amit ránk árasztottál, Uram, a te fiad által, aki szegényé lett értünk, hogy mi gazdaggá válhassunk. Hálákat adunk ezért, Uram. És a kereszt erejét, a feltámadás erejét kiárasztom minden drága szentre, aki valami betegséggel küszködik Jézus nevében. Helyreállításokat szólítunk a testekbe, mert nálad, Uram, nincs lehetetlen. A te igéd élet és igazság, a te igéd, de ha kimondjuk, az élővé válik, elevenné teszi az elhajsejteket, megújítja a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám, hogy életet szólíthatunk minden elhalt sejtbe, minden megromlott testrészbe a Jézus nevében. Megújítást szólíthatunk az elmébe, mert a te igéd az megújítja a mi elménket Jézus nevében, és a gondolataink azok élővé válnak, és ahogy megismerünk téged, Uram, úgy el tudjuk fogadni, és meg tud fogadni bennünk az ige magja, és valóságot tud ölteni az életünkben megváltás ereje. Köszönjük Jézus nevében, és ez a testünkre is kiárad. Mindenkire kiárasszuk ezt Jézus nevében, azokra is, akik itt vannak, azokra is, akik nincsenek, és azokra a drága hallgatókra is, akik hallgatnak minket Jézus nevében. Köszönjük az életeket, köszönjük a családokat, köszönünk minden embert, Uram, akit te megteremtettél, és köszönjük a testvéreinket, akik már a te királyságodban vannak, akikkel közösségben lehetünk, Uram. Megáldjuk a vezetőket, Uram, Jézus nevében. Köszönjük, hogy a te igazságod által hoznak döntéseket az országban, a munkahelyeken, és minden olyan helyen, ahol valami vezető áll a dolgozók felett a Jézus nevében. Gyülekezetekben is, ott is kiárasztjuk ezt Jézus nevében, nagy gyülekezetekben is, a kis gyülekezetekben is, a szolgálók felett Jézus nevében. Köszönjük, hogy te irányítod őket, Uram, mert a te akaratodat akarják véghez vinni a Jézus nevében, Atyám, és mindannyian a te akaratodban akarunk járni. Köszönjük, hogy engedelmes és alázatos szívet adtál nekünk, Uram, a Jézus nevében. Hálásak vagyunk ezért, hogy megismerhettük a te igazságodat, hálásak vagyunk azért, hogy a szellem gyümölcse bennünk él, és ez kiárad másokra, mások fele. Köszönjük, hogy kaptuk ezeket az ajándékokat, hogy ne csak a magunk javára szolgáljon, hanem mások életére is a Jézus nevében. Köszönjük, hogy használsz minket, Uram, és használj minket továbbra is a Jézus nevében. Megtörünk minden vírus és baktériumot a testekbe Jézus nevében, a köhögéseket elátkozzuk, a náthát elátkozzuk Jézus nevében, a torokfájásokat, a vérnyomásra szólítunk helyreállításokat Jézus nevében. És köszönjük, Uram, hogy te ezeket mind elvégezted. És köszönjük, hogy a gondjainkban is mindig ott vagy, hogy te megoldod azokat, mert te minden kísértésen átmentél. És te együtt tudsz velünk érezni, Uram, és tudod azt, hogy hogyan kell ezeket leküzdeni, és te ebben segítesz az igéd által, mert megmutatod nekünk ezt az utat Jézus nevében. Hálákat adunk ezért, Uram. Köszönjük, hogy annak a szelleme lakik bennünk, aki a drága Úr Jézust feltámasztotta a halálból, és ugyanez a drága Szent Szellem megújítja, megeleveníti a mi halandó testünket is, az ő bennünk lakozása által, és ez a drága Szent Szellem megtanít minket, és elvezet minden igazságra. Hálákat adunk ezért, Uram. Köszönjük, hogy tanítasz minket, és mindig olyan helyre vezetsz el, olyan iskolába minket, Uram, ahol minél többet tudunk hallani a te tiszta igazságodról, Uram. Megáldjuk azokat a tanárokat, azokat az embereket, az iskolában levő előjárónkat is megáldjuk Jézus nevében. És köszönjük az életeket, hogy közösségben, erőben, egészségben lehetünk egymással. A Jézus nevében. Amen, amen. A zsebkendők fölött is kiárasszuk a te jelenlétedet, mert a mi jelenlét most itt jelen van Jézus nevében, ez a gyógyító kenet, ez mind beleárad ebben a kendőbe Jézus nevében, és ahogy a beteg testekhez ér, a Jézus nevében az iga megtörik a kenet miatt. Köszönjük Jézus nevében, és gyógyulások, szabadulások, csodák történnek. A Jézus drága szent nevében. Amen. Mert Jézus nevében erő van. Köszönjük, mennyei atyám, a Jézus nevében. Jézus nevében. Csak annyit mond, hogy Jézus, Jézus, Jézus. Halleluja. Halleluja. Dicsérünk téged, Uram. Amen. Amen. Milyen jó az Úrral közösségbe lenni, és együtt közösségbe lenni egymással is. Mert amikor nyitott szívvel jöttök az Isten tiszteletre, akkor az Úr meg tudja nyitni a szellemi szíveteket, a fületeket, a hallásra és a befogadásra Jézus nevében. És akkor megjelenik a kenet és az Úr dicsősége Jézus nevében. Mai napon egy olyan témával jövök elő, ami az engedelmességről szól, és az alázatról. És ehhez kapcsolódóan én nagyon szeretem az evangéliumokat, és az abban levő történeteket, és a mai napon a kánai mennyegzőről fogok tanítani nektek, ami a Jézusnak az első csodatétele volt. És erről fogtok hallani. János evangélium második fejezetében találjátok a történetet, amit most teljességében elolvasok, János evangélium 2-ben az 1-től 12-ig szól. És harmadnapon mennyegzőlőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja. És Jézus is meghívaték az ő tanítványaival együtt a mennyegzőbe. És elfogyván a bor, a Jézus anyja mondanéki: nincs boruk. Mondanéki Jézus: mi dolgunk nékünk ezzel, ó asszony? Nem jött még el az én órám. Mond az ő anyja a szolgáknak: valamit mondnéktek, megtegyétek. Volt pedig ott 6 kőveder, elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métrét a fért. Mondanékik Jézus: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. És mondanékik: most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. Amint pedig megízleli a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala. Szólítá a násznagy a vőlegényt. És mondanéki: minden ember a jó bort adja fel először. És mikor megittasodnak, akkor az alábvalót. Te a jó bort ekkora tartottad? Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus, és megmutatta az ő dicsőségét, és a tanítványai hittek ő benne. Azután lemének Kapernaumba, és az ő anyja, és a testvérei, és tanítványai, és ott maradának néhány napig. Amen. Na most megnézzük részletesen ezt a történetet. Nagyon sok minden rejlik ebben a történetben. Nagyon sok rétű, nagyon sokáig lehetne ezt kielemezni, de most csak néhány gondolatot szeretnék erről mondani. Azt meglátjuk, hogy meddig jutunk el. Tehát Jézus szülőföldjének a területén, ugye a galileai Kánában van egy lakodalom, mert ugye a mennyegző az lakodalmat jelent. Tehát van egy lakodalom, ahol ott van Jézusnak az édesanyja. Valószínű, hogy valamiféle rokonságban vannak ott az ifjú pár egyik tagjával, mert Jézust is meghívták az édesanyja által, az édesanyja révén erre a lakodalomra, erre a mennyegzőre. De Jézus nem egyedül érkezik ide, hanem viszi magával a már meglevő néhány tanítványát. Jánost, Andrást, Simon Pétert, akik tanúi mindannak, ami ott elhangzik, és ami ott történik. Tehát láthatjuk, hogy Jézus és az édesanyja már az elejétől fogva ott vannak a mennyegzőn. Egyszer csak eljön az a pillanat, amikor elfogy a bor. Itt először is tudni kell azt, hogy abban az időben a lakodalom, tehát egy lakodalom nem egy nap alatt zajlott le, nem egy délután alatt, nem egy este alatt, hanem eltartott egy hétig. Az volt a szokás. És ráadásul akkor az emberek nem járművekkel utaztak, mint ahogy mi a mai időben, hanem általában gyalog mentek mindenhová. Tehát a felsőbbrendű emberek jártak szamárháton, vagy tevén, vagy nem tudom, hogy milyen négylábú járművek voltak akkor. De a szamarat ismerjük, mert Jézus is szamárháton utazott. Tehát azért, hogy így utaztak, vagy gyalog mentek, ezért jóval több idő kellett, hogy odaérjenek a célba. Tehát elkezdődött a mennyegző, és minden nap folyamatosan érkeztek a rokonok. Tehát nem az első nap érkezett meg minden rokonság, hanem folyamatosan minden nap érkeztek a vendégek, az ismerősök és a rokonok. És a megérkező násznépet minden nap ugye szeretettel, kedvesen kellett fogadni, és illet megvendégelni őket. A megvendégelés pedig ott abban az időben a vőlegénynek a feladata volt. Ő volt a házigazda. Őneki kellett a házigazda szerepét betöltenie. És ha így végig gondoljuk az egészet, hát nem volt ez egy egyszerű feladat. Ugye, hogy minden nap mindenkit fogadjon, leültessen, helye legyen, enni kapjon, inni kapjon, mindig legyen megfelelő étel, ital. Tehát nem volt könnyű feladata, mert komoly felelőssége volt, hogy az ellátást biztosítsa. Tehát mindig állandóan figyelnie kell azt, hogy mindenki előtt legyen étel és ital. És hát miközben ugye együtt ünnepeltek, gyorsan elfogyott a bor. Hát mielőtt valaki ezen megbotránkozna, hogy Jézus miért ivott ott bort, akkor hát elmondom nektek, hogy abban az időben az ihatatlan ivóvíz helyett, mert gyakran előfordult, hogy ihatatlan volt a víz, és az ihatatlan ivóvíz helyett nagyon alacsony alkoholtartalmú bort ittak. Tehát nem ilyen bor volt, mint a aszú, vagy éppen valami erősebb házi bor, hanem nagyon alacsony alkoholtartalmú bort ittak az emberek, és ez a mai napon is így működik Olaszországban, Szicília területén, a Szicília környékén. És ott ha bemegy valaki egy vendéglőbe, akkor nagyon olcsón lehet hozzájutni ehhez a borhoz, és állítólag nagyon jó ízű. Tehát ilyen kis alacsony alkoholfokú bor. Igazából ezt itták, hogy pótolják a folyadékot, ezt isszák ott az emberek. Tehát a mennyegzőn elfogyott a bor, és ugye a mennyegzőnek az egyik alapvető része a bor volt. Tehát ez elfogyott. De hát akkor most mit fognak inni a vendégek? Ez a kérdés. Hát üdítő italokat ugye nem kínálhattak föl nekik, mert egy az, hogy az szégyen lett volna, meg nem illett volna azt felkínálni, a másik pedig az, hogy nem is ismerték az üdítőket abban az időben. És ekkor Jézus egyszer csak egy különleges helyzettel találja magát szembe. Megszólal az édesanyja, hogy szól Jézushoz, hogy nincs boruk, vagyis elfogyott a boruk. Ezt azért mondta Jézusnak ez az anya, mert tudta azt, hogy ha valaki ebben a helyzetben most tudna segíteni, az nem lehet más, mint Jézus. Mária úgy ismerte Jézust, mint senki más. Tudta Jézusról, hogy nem egy hétköznapi ember. Ez azt mutatja, hogy Mária nem csupán abban hitt, hogy Jézus képes csodákat tenni, hanem azt is tudta, hogy Jézus tettei nem minden esetben követik a megszokott gondolkodásmódot. biztos volt abban, hogy gondoskodni fog arról, hogy a vendégek számára bőséges legyen a bor. Ez arra enged következtetni, hogy Mária hitt Jézus különleges cselekedeteiben, amelyeket más emberek nem tudtak megtenni. Senki nem tudott megtenni, csak egyedül Jézus. Tehát Máriának olyan volt a hozzáállása, hogyha Istennél nincs lehetetlen, akkor az ő fia tud segíteni. És megmondom, hogy ez miért van így, miért hitt Mária ebben. Mert Máriával már megtörtént egy csoda. Mivel Mária már megtapasztalt egy csodát Istentől, Jézus természetfeletti fogantatásakor, ezért volt hite neki a csodákban, ezért volt hite abban, hogy az ő fia ezt meg tudja tenni. De Jézusnak a reakciója, Jézusnak a válasza nagyon megdöbbentő volt. Nézzük meg az igében, 2:4-ben az első része. Azt mondta néki Jézus: mi dolgunk nékünk ezzel, ó asszony? Vagyis azt mondja, hogy vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Hűha, ebből aztán most botrány lesz, hogy félrehúzta magát Jézus itt. Ebből botrány, hát mit fog adni inni a vendégeknek a vőlegény? Hát meg fog szégyenülni, hogyha vizet visz oda a nász nagy elé. Ha nem látja ezt Jézus, hát miért nem segít? Hát gyorsan kell tenni valamit. Ugye, itt ezen gondolkodott már mindjárt az emberi elme. Mit tesz Jézus mégis ennek ellenére? Jézus nem azt teszi, amit akkor éppen kigondol, vagy amit éppen az anyja kér tőle, hanem az atyára figyel, hogy mit akar az atya, mi az atya akarata, mit akar az atya, hogy megcselekedjen. Jézus egész életében folyamatosan arról beszél, amit folyamatosan hallunk az evangéliumokból, hogy azt teszi, amit az atya mond neki, és nem azt, amit éppen ő akkor kigondol. Ugye magunkra ismerünk, hogy amikor jön felénk egy dolog, egy rossz dolog, vagy egy helyzet, akkor rögtön meg akarjuk oldani. De majd erről is beszélünk később. Tehát figyel az atya akaratára és időzítésére. Figyel és vár. Mit mond tovább itt a 4-es versben Jézus? Azt mondja, nem jött még el az én órám. Vajon mit jelenthet ez? Én sem tudtam, hogy ez mit jelent. És nagyon örülök, hogy az Úr mindig megmutatja, hogy mi van az igének az értelmében. Tehát ez azt jelenti, hogy még nincs itt annak az ideje, hogy én is beavatkozzam. De hát ahogy mondtam, hát azonnal kellene ugye valamit tenni, nehogy szégyenbe maradjon a vőlegény. Mégis miért nem tett azonnal valamit Jézus? Mert még nem jött el a cselekvésnek az ideje. Mert még nem kapott az Úrtól, az Atyától zöld lámpát. Ilyen helyzetben mi emberek rögtön akarjuk a megoldást. Ahogy mondtam is, ha valami rossz történik az életünkben, akkor mi azonnal tenni akarunk valamit a saját elgondolásunk szerint. És a végén nem biztos, hogy jól jövünk ki belőle, mikor mi a saját akaratunkból, a kis okosdobozunkból akarjuk a megoldást előhozni. Mindig mi akarjuk megtenni a megoldásokat, mert okoskodunk. Elsőként talán nekünk is meg kellene kérdeznünk az atyát, nem? Nekünk is az atyát kellene megkérdezni, hogy mégis mi a terve, és mi az időzítése azzal a dologgal kapcsolatban, amiben éppen vagyunk. De mi legtöbbször azt akarjuk, hogy Jézus azonnal tegyen valamit. Azonban Jézus úgy gondolta, hogy nem jött el az én órám, hanem várokozik az atyára figyelve. És mit figyelhetünk még itt meg? Azt, hogy Jézus édesanyja nem sértődik meg azon, amit Jézus válaszolt neki. Mert mit mondott a szolgáknak? Nézzük csak az 5-ös verset. Mondd az ő anyja a szolgáknak, valamit mond néktek, megtegyétek. Tehát alázatos, engedelmes volt Jézusnak, és nem sértődött meg. Tehát azt mondta nekik, hogy amit a fiam mond nektek, cselekedjétek meg. És egyszer csak Jézus zöld lámpát kap az atyától, és megszólal. és egy meglepő gondolatot mond a szolgáknak, egy meglepő dolgot. Azt mondja nekik, töltsétek meg a vedreket vízzel. Tehát volt ott 6 nagyméretű kőből készült víztároló. Képzeljétek vele, hogy ilyen kőből készült víztároló, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodáshoz szoktak használni, ami azt jelenti, hogy a zsidó vallási szokások szerint étkezés előtt, vagy templomba való belépés előtt mindig kezet mostak, vagy egyéb különleges alkalmakkor a szertartáson is kezet kellett mosniuk. Tehát ezek a kőedények nem azért voltak oda elhelyezve, hogy a családnak a vízkészletét biztosítsák vele. Tehát nem azért, hogy mit tudom, amikor az első vizet összeszedjük a hordóba, legyen egy kis víz. Hanem ilyen szertartásos szokásokhoz volt elkészítve. És ebbe a 6 víztárolóba külön-külön 2 vagy 3 métrét a víz fér bele, ami azt jelenti, hogy ilyen 80-120 liter vízmennyiség fért bele ebbe ezekbe az edényekbe. Na, tehát Jézus azt mondja a szolgáknak, hogy most töltsétek meg ezeket a kőedényeket vízzel. És amikor színültig megtöltötték, akkor azt mondta nekik, hogy most vigyetek belőle a násznagynak. Hát elgondolkodtató ez, amikor Jézus megkér minket valamire, hogy tegyük meg, és ugye bolondságnak tartjuk, hogy hát most én vigyek oda a násznagynak egy pohár vizet. Mert hogy még megtöltöm az edényeket, rendben van. De hogy én egy pohár vízzel oda menjek leégni a násznagy előtt, hát nem biztos, hogy azt megteszem. Pedig Jézus kéri. Tehát valószínű, hogy a szolgáknak is elképzelhetetlen volt az, amikor Jézus erre utasította őket, mert hát a víz mégsem való a násznagy elé. Ugye itt írja a 9-es versben az ige, hogy nem tudja, tehát a násznagy nem tudja vala, hogy honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala. Tehát a násznagy nem is tudott semmiről, hogy elfogyott a bor. És erről a folyamatról sem tud a násznagy. És ennek ellenére a szolgák engedelmeskedtek Jézus utasításának, és Mária kérésének, ami által meg tudott történni a csoda. Mert ha nem engedelmeskednek, nem teszik meg, amit Jézus kér, vagy Jézus mond, Jézus utasít, akkor nem tud megtörténni a csoda. Tehát, ha mi nem engedelmeskedünk Jézusnak, akkor nem tud megtörténni az életünkbe se, és mások életébe se a csoda rajtunk keresztül. És az a csodálatos, hogy miközben vitték a násznagyhoz a vizet, aközben történt meg a csoda. Tehát aközben változott át a víz borrá. És nem csak abban a kancsóban változott a víz borrá, amiben vitték a násznagy elé a bort, hanem abban a kőedénybe is, amiből merítettek. És ugye nem csak abban az egy kőedénybe, hanem a többibe is, mert mindent meg kellett színültig tölteni. És az egész, és azért már ott gondolkodunk el, hogy 6x120 liter azért az már elég nagy mennyiségű bor volt. És az már biztos elég volt egy jó darabig a násznépnek. Tehát valószínűleg mindenki meglepődött azon, hogy mi történt, de leginkább a násznagy, mert ő azt mondta, hogy ilyen finom bort ő még nem ivott. Ezért ugye magához hívatta a vőlegényt. Ugye az igében olvassuk is, itt a 9-es vers végén azt írja, és a 10-es versben, hogy szólítá a násznagy a vőlegényt, mivel ő volt ugye a házigazda. És mondanéki, minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodnak, akkor az alábbvalót. Te a jó bort ekkorra tartottad. Tehát írja az egyszerű fordítás is, ami érthetőbben leírja el is. Olvasom nektek, hogy akkor a násznagy oda hívta a vőlegényt, és azt mondta neki, mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Mert akkor már mindegy, mit isznak, milyen rossz minőségű bort. Te meg mostanáig tartogattad a legjobb borodat? A násznagy, amikor ezt mondta a vőlegénynek, akkor nem számon kérte, hanem elismerte a vőlegénynek a tekintélyét. Mert ugye a vőlegénynek egy hétig meg kellett felelni, hogy legyen meg minden Tehát ez volt ilyen beugró, gondolom, az életbe, hogy párok lehessenek, és hogy megfeleljen a nász nagy előtt. Tehát ami azt jelenti, hogy elismert a vőlegény tekintélyét, ami azt jelenti, hogy a jónál van még sokkal jobb. Tehát megfigyelhetjük azt, hogy amikor Jézus tesz valamit, és valahol jelen van, az mindig a legjobb minőség. Jézus nem valami silány, selejtes vagy elrontott dolgot ad a szükségben levőknek, hanem kiváló minőséget. Ő soha nem ad hibás dolgot. És ő nem akkor ad, amikor az emberek látják rá az időt alkalmasnak, hanem akkor, amikor ő neki elérkezettnek látja a megfelelő időt. Amikor ő ezt látja, hogy most van itt az idő, akkor adja. És amikor ő cselekszik, akkor az emberek csodálkozni fognak. És nem csak a rossz helyet tud jót adni, hanem a jó helyet is tud még jobbat adni. Tehát a jó helyet még jobbat tud adni. Jézus a mennyegzőn elmondta, hogy mit kell tenni. Ezt láttuk. És mivel engedelmesek voltak ezek a szolgák, amit már többször elmondtam, azáltal tudott megtörténni a csoda. Már önmagában is az is nagy csoda, hogyha Jézusnak engedelmes hallgatói vagyunk. Befogadjuk az igét, gondolkodunk rajta, és a végén megcselekesszük. És Mária rávilágított arra, hogy amit Jézus mond, azt mindig engedelmesen tegyük meg. Ehhez nézzük meg az Ézsaiás könyvében az 1.19-es igét. Ézsaiás könyvében az 1.19. Azt írja, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek. Amen. Tehát, ha mi engedelmesek vagyunk Istennek, és hajlandóak vagyunk, és készségesek vagyunk megtenni, amit Jézus kér, akkor tudunk a föld javaival élni, akkor tudunk bőségben élni, akkor tudunk gyógyultak lenni, akkor tudunk minden jót megízlelni. És akkor tud csoda történni az életünkbe is, és más életében is rajtunk keresztül. Tehát Mária kérésére ezek a szolgák pontosan azt tették, amit Jézus utasított. Amit Jézus mondott nekik. Semmi, egy hajszállal sem más tettek, hanem azt tették, amit Jézus kért, amit Jézus mondott. Tehát az engedelmességük eredményeként történt meg a csoda. És ez a csoda nem történt volna meg, ha a szolgák nem tették volna azt, ami bolondságnak tűnt a szemükbe. Ézsaiás 55:8-9. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, amiképpen magasabbak az én útjaim az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Amen. Tehát, ha nem szabad megengednünk azt, hogy az elménk korlátozzon bennünket, és korlátozza Isten igéjét az életünkbe. Ha szeretnénk meglátni Isten csodálatos hatalmát az életünkben, akkor mindent meg kell tennünk, amit mond nekünk Jézus. Függetlenül attól, hogy bolondságnak tűnik-e vagy sem. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a szívünkbe zárjuk. És a záró ige a egyszerű fordításból itt a János evangéliumban, ami történetet olvastam a mennyegzőről, a 11-es vers, ez a záró ige. Jézus jelei és csodái közül ez volt az első, amelyet a galileai Kánában mutatott meg. Kézzel foghatóan mutatta meg a dicsőségét, a tanítványai pedig hittek benne. Amen. Tehát milyen jó, hogy nem csak Mária hitt benne, hanem még a tanítványa is. És valószínű, hogy a szolgák is valamilyen szinten hittek benne, ha megtették, amit mondott. De nagyon csodálatos, hogy tanultak belőle a tanítványai, mert figyeltek rá, hallgatták, hogy mit mond, figyeltek rá, és megnézték, hogy történt ez a csoda, ez a folyamat, hogy ment végbe itt ezen a mennyegzőn. És én kaptam kijelentést arról, hogy Mária hogy tudott hinni Jézusnak, hogy mi által tudott hinni. kaptam két igét, mert nagyon megragadott az, amikor Mária azt mondta, hogy ugye az ötös versben, hogy valamit mond néktek, megtegyétek, és az nagyon megragadott, ez az engedelmesség, ez az alázat, ez a készség, ez a hozzáállás, amit a tanítvány, vagyis ezek a szolgák megtettek. És nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy Máriának milyen volt a hozzáállása, mert ő kezdettől fogva befogadta és forgatta a szívében Isten igéjét. Ezért volt hitel fiában, és ezért, ehhez van kettő igém, a Lukács 2.19, Lukács evangéliumhoz lapozzunk oda. Amikor Mária azt mondja, mert nagyon fontos az, hogy Mária is miket tett, és hogy állt oda az igénykor, Isten megszólította őt, vagyis az angyal, tehát azon keresztül ugye Isten szava volt az is, hogy Mária hogy áll hozzá, amikor elképzelhetetlen dolgot mond nekünk Jézus, hogy ő ezt meg tudja tenni, és mi hogy állunk hozzá, elfogadjuk, vagy elállunk tőle. Azt mondja a Lukács evangélium 2. fejezet 19-es verse, hogy Mária pedig mindez igéket megtartja, és szívében forgatja vala. Amen. Mit jelent ez? Amiről nagyon-nagyon sokat tanítok, és nagyon-nagyon sokszor megemlegetem, hogy ne csak olvassuk az igét, hanem fogadjon meg bennünk az ige magja. Fogadjon meg, és forgassuk a szívünkben, elmélkedjünk rajta, mert ha gondolkodjunk rajta, mert ha nem tesszük el, soha nem fog ez az ige valóságot ölteni az életünkbe. Nagyon fontos ezzel foglalkozni. A másik igénk itt a 2.51-es, második fejezet 51-es verse. Amikor drága Jézusunk ott volt a jeruzsálemi templomban a szüleivel, mert itt volt 12 éves, és elment minden évbe, szokás szerint minden évente elmentek a jeruzsálemi templomba, és Jézus ugye ott ragadt a templomba, de a tömeg meg már ment vissza Galileába, vagy ahova tartoztak, abba a tartományba, és ugye Jézust ott felejtették a szülei, nem vették észre, hogy nincs a sorba ott, ahogy mennek hazafele, nincs a nép között. És ugye ott ragadt a templomba, és beszélgetett az írástudókkal, és beszélgetett velük, és olyan csodálatos szavakat mondott Istentől, ő mindig Isten szavát szólta, hogy azok is csak ámultak, bámultak, de szülei is. És ezt tudni kell, mikor visszamentek érte, és ők is csak hallgatták, és bámultak, hogy beszél Jézus, és miket mond. És itt van az az ige, az 51-es, amikor azt mondja, és alá méne velük, és méne Nazaretbe, és engedelmes volt nékik, és az ő anyja szívében tartá mindezeket a dolgokat. Tehát amit Mária hallott, amit Jézus a templomban mondott, azt mind a szívében megtartotta. És amikor megtartjuk azt, hogy Isten mit mond nekünk az igéjében, az nagyon fontos, hogy megtartjuk. Megtartsuk, és forgassuk, és foglalkozzunk vele. Tehát ha mi is forgatjuk magunkban, amit Jézus mond nekünk, akkor fog megtörténni a csoda. Amen. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Nekem ez a két ige most fogant meg olyan szinten a szívemben, hogy megértettem, hogy ez mit jelent. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok Jézus nevében. Valakinek van-e valami hozzászólása? És köszönöm, mennyei atyám, hogy a mai napon ez a te üzeneted, ami a te szádból való, Uram, hogy ezt a Szent Szellem által adtam át, és köszönöm, Uram, hogy ez az üzenet megfogan a szívekben, és gondolkodnak rajta, drága testvérek, Jézus nevében, hogy tudjanak ők is tovább haladni ezen az úton. Hálákat adok az ő életükért, és hálát adok minden hallgatóért, Uram, és köszönöm, hogy így használsz minket, Uram, a te igédben, és a te üzeneted átadásában, a Jézus nevében. Amen. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket én is. Én ige forgácsokat hoztam nektek, de elsőként kapcsolódnék a mai üzenethez, mert az Ézsaiás 1.19 egy más fordítása, ide be van ragasztva a Bibliámba, és nagyon szépen hangzik. Ha csak hajlandók vagytok, hagyd segítsek nektek, ha csak engedelmesek vagytok, akkor gazdaggá teszlek. Ha megengednéd, hogy segítsek, akkor az engedelmességed által gazdaggá teszlek. Egy nagyon jó hírrel kezdem. Mi vagyunk a világ legyőzői. Mi van a világban? Zűrzavar, betegség, szegénység, félelem, vonosság, trágár beszéd, meg sok mocsok, igen. De mire alapozzuk ezt, hogy mi vagyunk a világ legyőzői? Hát olvassuk el a János 16.33-ot. Utolsó verse 16. fejezetben. Jézus szavai így hangzanak. Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én legyőztem a világot. Tehát azért mondhatjuk, hogy mi a világ legyőzői vagyunk, mert aki legyőzte a világot, ő bennünk él. Az egyszerű fordításban ez a nyomorúság úgy hangzik, hogy próbatétel, nehéz időszak, szenvedés. Tehát nem kimondottan betegségre kell gondolni, hanem egyéb más megpróbáltatásra. És az ördög az ő igáját akarja az emberek és a keresztények nyakába rakni, de az iga a kenet által fog megtörni. Összetörik az iga. Van egy ilyen iga, hogy az ördög igája összetörik a kenet miatt. Ezt úgy magyarázták egyszer, hogy az az iga, amit végén láttunk a ökrök nyakába például, amikor húzták a szekeret, hogy az az iga nem csak lekerül a nyakunkból, hanem össze is törik azért, hogy ne tudjon visszakerülni a nyakunkba. Az Ézsaiás 10.27 ír arról, hogy az ördög igája hogy fog eltávozni a nyakunkról. És lesz ama napon, eltávozik az ő terhe válladról, és igája nyakadról, és megsemmisül az iga a kenet miatt. Tehát ez a megsemmisülés ugye nem azt jelenti, hogy csak lekerül a nyakunkból, a válunkról, hanem össze is törik, hogy ne tudjon többet ártani senkinek. Tehát az iga összetörik a kenet miatt, a kenet által. Az ördög igája az a rossz dolgok. Mert ahogy írja János 10, ugye, hogy azért jön az ellenség, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Jézusnak is van igája, nagyon jól mondja a pásztorotok, az viszont gyönyörűséges. Tehát Máté 11.28-30-ig. Ez Jézus igája, és idézőjelben mondom itt az igát. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Vannak mégis felekezetek, akik túl nagy figyelmet szentelnek az ördög munkájának. Amikor a fél istentisztelet arról szól, hogy folyamatosan dorgálják az ördögöt, akkor valójában ővele beszélgetnek. És nagyobbnak látják az ördögöt, mint Istent, a Teremtőt. És ezzel helyet adnak az ellenségnek. Természetesen meg lehet dorgálni az ellenség munkáit, de figyelmet kell fordítani a mértékre. Mert hogyha egy egész istentiszteletet arra szánnak, hogy dorgálják az ördög munkáit, akkor igazából az ördögöt magasztalják fel. Efézus 4.27 viszont felhívja a figyelmünket arra, hogy az ördögnek pedig ne adjatok helyet. Márpedig, hogyha a szemünkben nagyobb az ellenség, mint Isten, akkor ezzel már meg is nyitottuk az ajtót az életünkben. Ennek az igének az utalása a Jakab 4.7 és az 1 Péter 5.8. Tehát először engedelmeskednünk kell Istennek, mert amilyen mértékben engedelmeskedünk Istennek, olyan mértékben tudunk ellenállni az ördögnek. Tehát van itt egy arányosság. Az egyszerűből megkérlek, hogy olvasd fel a Efézus 4.26-et, mert ez nagyon szép hangzik.
Ne adjatok helyet magatokban a sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget.
Amen. Tehát nem szabad, hogy mi lehetőséget adjunk az ellenségnek, hogy betegye a lábát. Olyan bölcsnek kell lennünk, mint a kismalac a mesében, hogy zsákba kell faroltatni a pusztítót, és utána bezárni a zsák száját, hogy ne tudjon kiszökni, és ne tudjon pusztítani tovább. Következő gondolat az Ézsaiás 26.3. Itt szó volt a békességről is, ugye, hogy Jézus igája a békességet biztosítja számunkra. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. A King James fordítás úgy mondja, hogy kinek elméje reát támaszkodik. Tehát itt ebben az esetben a szív jelentése a szellemünk és a lelkünknek az együttese. Egy más fordítás azt mondja, hogy megőriz téged békés békében. Tehát nem csak külső, hanem belső békességed is van, hogyha ezt teszed. Ehhez a tekintetünket nem a problémákon, hanem az Úron kell tartanunk. Tehát nagyon fontos, hogy a fókuszunk mire áll. Amire a fókuszunk vetül, az látjuk nagyobbnak. Ezért nekünk az Úrra kell tekintenünk. Következő gondolat. Elhangzik a gyülekezetekben az, hogy gyülekezeti vének, még talán az igében is benne van. Abban a leckében, amit éppen most tanulmányozunk, itt a tanító elmagyarázza, hogy ki tekinthető gyülekezeti vénnek. Gyülekezeti vénnek az tekinthető, akinek elhívása van az öt fő szolgálat valamelyikére. Ez pedig az Efézus 4.11-ben található meg. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Tehát ez az öt fő szolgálati elhívás, ez mellett számtalan más egyéb segítő szolgálat is létezik, és mindegyik egyformán fontos. És nagyon jó gondolat hangzott el ebben a leckében, hogy ha pásztornak tanácsra van szüksége, akkor ne anyájtól kérjen tanácsot, hanem azoktól, akik ebben az öt szolgálat valamelyikében már szolgálnak. Tehát őnekik van egy magasabb látásuk, őnekik van egy szolgálati tapasztalatuk, és ezzel gyakorlatilag egymást tudjuk segíteni. Az is nagyon tetszett, hogy említi a mentor és a tanítvány kapcsolatát. A mentor az, aki megosztja a tanítványával a bölcsességnek a gyöngyszemeit. Egyébként is alaphelyzet az, hogy a szolgáló pásztorok köpönyegében ott van a tanácsadás szelleme. És ezzel tudják segíteni a gyülekezeti tagokat, a bárányaikat, ugye, a szolgálók, de egymást is tudják segíteni. Fontos, hogy elhangozzon mindez, mert nem csak nektek van rá szükség, hanem akik hallgatnak bennünket ugye a világhálón. Egy másik ige következik, az 1 Korintus 16.13. Ez a gondolat ahhoz fűződik, hogy készen kell állnunk mindig, felkészültnek kell lennünk. Vigyázzatok, álljatok meg hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. És ugyan itt, az 1 Korintusban, a 15.58, ugyanezen alapon található, ezért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgókodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Én ezáltal megerősítést kaptam, mert eddig is ezt vallottam, hogy fel kell készülnünk minden helyzetre. Készen kell állnunk, hogy bármi jön. Bármi kerül az utunkba, legyünk készen arra, hogy azt meg tudjuk oldani, hogy azon a problémán át tudjunk lépni. És ezt erősítette meg az egyik pásztorkonferencián az az üzenet, az a mondat, hogy minden feladatra két ember legyen. Két ember ismerje azt a feladatot, és így biztosítható a folyamatos szolgálat. És éppen már beszélgettem a pásztorotokkal, hogy meg fogom tanítani arra, hogyha én éppen nem lennék, mert mondjuk elmennénk üdülni, a felvétel hogyan kerüljön ki a világhálóra. Mert én egy kicsit bonyolultabban végzem ezt, egy kicsit megtisztítom a hanganyagot, aztán videót készítek belőle, de van ennek egy sokkal egyszerűbb módja. Egy telefonnal egyenesen lehet közvetíteni a YouTube-ra, és ott fog maradni. Tehát akik a világhálón már ismerik a szolgálatunkat és keresik, nem esnek el attól az áldástól, ami éppen itt elhangzik. Ez egy példa. Vagy amikor az iskolában volt még a gyülekezet, akkor is foglalkoztam azzal, hogy ha valami oknál fogva az iskola nem vehető igénybe a terem, akkor ugye hol legyen az alkalom. Tehát fel kell készülni az akadályokra, hogy akkor is legyen megoldás, hogyha valamilyen akadály közben jön. De ebből látható, hogy nem csak gyülekezeti szempontból kell felkészültnek lennünk, hanem a saját életünkben. Például a fűtés. Manapság már nem szabad, hogy egy fűtési mód legyen egy lakásban. Mert történhet bármilyen időjárási körülmény. Évekkel ezelőtt volt, hogy a Alföld keleti csücskében a nagy távvezeték oszlopok a rárakodott jég miatt kidőltek, és napokig nem volt villany. És ha nincs villany, nem működik a kazán. Meg semmi más, de most, ha csak a fűtésre gondolunk, akkor ugye a kazánnál maradva nem működik a kazán, mert ahhoz kell villany. Vagy például én vásároltam egy aggregátort arra az esetre, hogyha valami miatt időjárási körülmények, vagy bármilyen probléma miatt nem lenne villany, akkor legalább a kazánt meg a hűtőt tudjuk működtetni, meg egy lámpát a szobában, vagy a nappaliban. Tehát ezt jelenti a felkészülés. És tervezünk egy fás kályhát is beállítani. Nem azért, mert azt akarjuk használni, de meg egyébként is van egy tartalék fűtőberendezésünk, az pedig a gázpalackra rá kell szerelni egy ilyen infrasugárzó fejet. Tehát vészhelyzetben tudunk valamit használni. De hát ezzel azt szeretném szemléltetni, hogy nem csak a gyülekezetnek kell felkészültnek lenni a gyülekezeti munkában, hanem a saját életünkben is felkészültnek kell lenni. Következő. Azt tapasztalta a bibliaiskolai tanárunk, hogyha ő biblia olvasás előtt elkezd nyelveken imádkozni, akkor sokkal jobban megérti az olvasottakat. És erről régen mondtam már egy példát, hogy egy régi testvérnőnk nagyon sok évvel ezelőtt azt csinálta, hogy olvasott valamit az igében, és nem értette. És elvonult a fürdőszobába. A férjének kereste, hogy hol az én feleségem, benyit a fürdőbe, és ott ül, és imádkozik nyelveken, és mondja, mit csinálsz itt? Hát megrágom az igét, mert nem értem. Tehát a nyelve kimája által a szelleme élénkebb lesz, és könnyebben hall Istentől. Tehát az a testvérnő gyakorlatilag azt tette, hogy amikor nyelveken imádkozott, akkor szorosabb kapcsolatba került Istennel, és könnyebben hallott Istentől. Tehát így megkaphatta ugye az igének az értelmét. Nagyon sokszor elhangzik az a tanításokban, hogy elmélkedjünk az igén. Az elmélkedés azt jelenti, hogy emészteni azt, amit már megettél. Erre nagyon jó példa a réten kérődző tehénke. Az is azt emészti meg újra és újra, amit már korábban megevett. Két igét olvasok fel itt. Az 1 Mózes 24.63, és megmondom, hogy ezt miért választottam, mert ez jó a Biblia elején van ám. 1 Mózes 24.63, mert itt fordul elő először az elmélkedés. Tehát nagyon-nagyon a Biblia elején. 1 Mózes 24.63, így hangzik. És kiméne Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemeli szemeit, és látta, hogy imé tevék jönnek. Most nem a teve a lényeg, hanem elvonult csendességbe. Ez olyan, mint az imaszoba. Kiment a mezőre, ott nincs senki, nem zavarja senki, és elmélkedett. Tehát emésztette azt, amit már korábban úgymond megevett. Szellemi értelemben persze. És a Zsoltárok 49.3 még, amit felolvasok. Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek emelkedése tudomány. Itt a szív megint a szellemünk és a lelkünknek a kombinációját jelenti. És itt van egy magyarázat ehhez. A gondolatokba való mélyedés olyan állapotára utal az elmélkedés, amelyet dünnyögés is kísérhet. Tehát az ember motyoghat a bajsza alatt az igét, vagy ezt a kijelentést, vagy csak egyszerűen dödög az Úrral. Ez egy nagyon jó meghatározás. Egyik érdekes dolog, amiből kijelentést kaptam, a Péter árnyéka. Ez az apostolok cselekedeteiben található. A betegeket kivitték az utcára, és ugye, hogy arra járt a Péter, meg a többi apostol, és ahogy az árnyékuk a betegekre vetődtek, azok meggyógyultak. Na most biztos vagyok benne, hogy nem az árnyéktól gyógyultak meg. Csak nem tudták másképp megfogalmazni. Igazából ők tudatában voltak annak, hogy bennük lakik a feltámadás ereje, úgy, ahogy bennünk is, és ahogy ők ott elhaladtak abban a tudatban, hogy ezt a kenetet kiárasztották a környezetükre, ezáltal a kenet által megtört az iga, a betegségnek az igája az ott fekvő emberek fölött. Tehát itt nekem összekapcsolódott ez a két dolog, hogy bennünk van a nagyobb, a feltámadás ereje, aki már számos beteget meggyógyított és halottat támasztott fel, ez az erő bennünk van. Tehát ezt az erőt hordozzuk, és hogyha mondjuk belép valaki a munkahelyére abban a tudatban, hogy a feltámadás ereje bennem van, és én belépek is, ezt oda beviszem, akkor a beteg kolléganők meggyógyulnak. Amen. Tehát ez benne van a pakliban. A másik pedig, itt is az engedelmességről van szó, ez a pásztor, aki tanít bennünket, már pásztorként szolgált, és az Úr adott neki egy természetfeletti álmot. Ez arról szólt, hogy egy síkságon emelkedett egy magas hegy, és azt mondta, hogy mász fel erre. De nem volt rajta út, hanem csak egy nagyon keskeny ösvény, egy szerpentin, és így körbe-körbe lehetett felmenni. És ő engedelmes volt, és elindult. De mivel nem volt korlát, ő meg nem szerette a mélységet, nagyon a fal felé húzódott, vagy a kőfal felé húzódott, és elindult. És egyszer csak egy rés volt előtte. Hiányzott abból az ösvényből egy darabka. Tudta, hogy át tudná lépni, de mégis az a tériszony visszatartotta. És ekkor azt mondta az Úr neki, hogy nézz hátra. És azt látta, hogy egész a síkságtól folyamatosan végig, egész a sarkáig, ahol ő állt, emberek sora állt. És azt mondta, hogy mivel te megálltál, őket is korlátozod abban, hogy tovább haladjanak. Utána ugye erőt vett ezen a kis félelmén, átlépte ezt a kis részt, és ugye tovább haladt, és mindenki ugye követte őt. Tehát mindenkinek vannak követői, és a lényeg az, hogy ha mi megállunk, és nem vagyunk engedelmesek, akkor bizony a mögöttünk levőket is akadályozzuk, feltartóztatjuk a fejlődésben, a szolgálatban, vagy bármiben. Tehát ez nagy lökést adott nekem, hogy igenis, amit mi megtanulunk, azt tovább kell adnunk. És nem csak a helyi gyülekezetben, hanem a világhálón is, mert dicsőség az Úrnak, sokan kíváncsiak az új kijelentésre és az új világosságra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Áldás legyen az életeteken.
Meghívlak benneteket egy közös imára, hogy megerősítsük a hitünket az Úrban. Jó? Álljatok föl, légy szíves! És mondjátok utánam az imádságot. Azt mondja Isten igéje, hogy szükség nektek újonnan születnetek. És ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Ugye ezek Jézus szavai voltak, ő mondja ezeket, és meg kell vallani a hitünket, hogy hiszünk Jézusban, hiszünk, hogy ő Isten fia feltámadt és meghalt, és ma is él. Tehát mondjuk együtt ezt az imádságot. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítom.
Jézus,
úrrá teszlek az életem felett.
Úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én megváltom.
Te vagy az én gyógyítom.
Te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem
Krisztusban. Az ő szent vére.
Az ő
örökre megtisztított minden bűntől.
Örökre megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság.
Ez az igazság.
Mert Isten igéje igazság.
Mert az Isten igéje igazság.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen. 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 Dicsőség az Úrnak. A Lukás 11-ben azt írja Isten igéje. Lukás 11-ben a 11-től olvasom fel az igét. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat kér, vajon a hal helyett fígyót ad néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ugye tudjuk mindannyian, hogy a gyerekünknek nem adnánk rosszat. Tehát mi itt a Földön szeretjük a gyerekeinket, és rosszat nem akarnánk nekik adni. Ugyanígy most képzeljétek az atya, hogy szeret minket, a mi mennyei szellemi atyánk. 13-as vers. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Tehát le van írva feketén-fehéren az írásba, hogy Istentől, az atyától kérnünk kell a Szent Szellemet, és ő teljes szívvel, szeretettel odaadja nekünk a Szent Szellemet. Azért, hogy az a Szent Szellem elvezessen minket minden igazságra, és bizonyságtétele legyen az életünkben. Tehát nagyon fontos az, hogy kérjük a Szent Szellemet. Ezért most megkérlek benneteket, álljatok fel, és Szent Szellem keresztség imáját imádkozzuk el. Mondjátok utána, mennyei atyám, azt tanítod az igédben, ha kérem tőled a Szent Szellemet,
ha kérem tőled a Szent Szellemet,
akkor te odaadod nekem.
Akkor te odaadod nekem.
Ezért most mennyei atyám, a te igédnek megfelelően,
a te ígédnek megfelelően.
Megkérlek Jézus nevében.
Megkérlek Jézus nevében.
Töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Töltsd be a szívem a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám.
Köszönöm, mennyei atyám.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem most a Szent Szellemeddel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Teljes a szívem a Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok szólni.
Nyelveken fogok szólni.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, Szent Atyám.
Köszönöm, Szent Atyám.
Drága Jézusom.
Drága Jézusom.
A Szent Szellem mindörökké bennem.
Szent Szellem mindörökké bennem.
És velem marad.
És velem marad.
Amen.
Amen.
Amen. Köszönjük az Úrnak. Halleluja.